Nagy generáció.
Nem csak múltunk, jövőnk is van.
Igen, éppen arról beszélgetünk Somogyvári D. Györggyel, azaz Somóval, akinek óriási múltja van, jelene, és reméljük, hogy jövője is, hogy milyen nehéz egy 70 fölötti embernek megkeresni a jövőjét ott, ahol nem tartják normálisnak, hogy az ember ilyen idős korában dolgozik. De térjünk oda-vissza, hogy ön tengerész tisztként, illetve most a hajófedélzetet, szolgálta ki a matrózokat, és utána tengerész tiszt lett. És amikor tengerész tiszt lett, akkor egy idő után úgy döntött, hogy elmegy Magyarországról.
Igen, 28 éves koromban úgy döntöttem, hogy folytatom a szabadságot, amit nekem a térképészet adott, az, hogy mikor Magyarországot felmértük, és a tengerészethez jelentkeztem. A magyar tengerész akkor még volt, abban az időben 28 tengerjáró hajónk volt, Detertnek hívták, és hát ugye előről kellett kezdenem, tehát én voltam akkor a hajós inas, bár idősebb voltam, mint a fele a legénységnek, és hát nekem kellett mosni a dekket, vakarni a rozsdát, és felszolgálni a matróz urakat. Uh-huh. Aztán hát előbb-utóbb egy kicsit úgy felfigyeltek rám, mert hát akkor már azért mégiscsak volt valami végzettségem, érettségem felül, és betanítottak kormányos, tehát leketettem a kormányos vizsgát, és akkor javasoltak engem főiskolára.
És hát így persze, lett tengerésztiszt?
És akkor így lettem tengerésztiszt, azt elvégeztük, az a Műszaki Egyetemnek volt egyik fakultása, 3 éves, tehát ma azt mondanánk, hogy ilyen bachelor degree van. És kikerültem aztán akkor a nagy óceánjárókra.
Mondja, és mit voltak. Szállítottak a magyar tengerjáróhajók?
Hát ez most nagyon kevert kérdés, mert árut szállítottunk mindenfelé, de ugyanakkor a Varsói Szerződés értelmében mi láttuk el fegyverekkel, robbanóanyagokkal, bombákkal, amit lehet repülőgépekkel, azokat a gócokat Európa körül, a Távol-Keleten és a Közel-Keleten, ahol háborúk voltak, tehát úgynevezett békeerők felkeltek a diktátorok ellen, és akkor hát kaptak, így támogatta a Varsói Szerződés, így támogatta. Legtöbb fegyvert például Oroszországban, hát akkor Szovjetunióból és Csehszlovákiából tehát származott, és ezeket raktuk be aztán valamelyik szocialista kikötőben.
Uh-huh. És vitték?
Alulra, fölülre pedig a rendes árut, amit a gabonától kezdve mindent vittünk, és gyümölcsöt meg, amit gyapotott.
Tehát feltételezem, nem csak önök tudták, hogy ott fegyver van, és nem csak azok, akik bepakolták. Tehát nyilvánvalóan ezzel tisztában voltak azok is, akik ellen.
Akik bepakolták, nem tudták, és sokáig mi sem tudtuk, csak olyan rejtélyes dolgok voltak, mert mindegyik
nem tudták, hogy fegyvert szállítanak.
Sokáig nem tudtuk, de aztán hát előbb-utóbb kiderült, tehát az nem lehet azt úgy csinálni észrevétlenül, mert a kirakodásnál abban az
országban, azért feltűnik,
például
nem?
Irakban is vittünk egy csomó dolgot, Iránba vittünk, Indiába, amit el tud képzelni, sőt még egy ilyen etető úton, mi úgy nevezzük, még a Vietnám szóval Távol-Keletre is mentek fegyverek tőlünk, Koreába, meg ilyenek. Szóval úgyhogy persze, a kirakodásnál aztán az ember rájött, hogy itt mi van, de mivel aláírtunk mindenféle szerződést, hogy nem beszélünk, nem hallgatunk, és nem akartuk elveszíteni ezt a máskülönben nagyon hasznos munkakört, mert ugye mi meg azzal voltunk elfoglalva, hogy minél több pénzt csináljunk, tehát egyik helyről a másik helyre vittünk cigarettát, meg likört, és akkor eladtuk drágában, forgattuk a pénzünket, és mikor hazajöttünk, akkor mi, a krőzősök, mindenki minket irigyelt, a kamionosok voltak irigyeltek akkor, és
a tengerészek.
Akik meg tudtuk magad. Olyan technikai dolgokat hoztunk akkor haza, ami a Magyarországon akkor nem létezett. Tehát
ilyen. Ez mikor volt, 70-es éve?
Ez a, hát én 67-ben kezdtem, és akkor 73-ban hagytál az ország, szóval egyközött.
Igen.
Egyközött.
De amikor elment külföldre, akkor is volt olyan helyzet az életében később, hogy ilyenbe keveredett, nem? Vagy fegyvert kellett szállítania?
Igen, itt úgy látszik, ez volt a sorsom akkor ideig. Én Hollandiában, amikor menedékjogot kértem, akkor ahogy aztán letisztázott a helyzet, hogy nem vagyok se kém, semmi, mert a Interpol minden be volt keverve a dolgba, akkor Norvégoknak hajóztam, úgyhogy Európa, tehát a Skandinávia körül, Izland, Anglia, szóval ezen a részeken, az északi tengeren, a balti tengeren, és az Atlanti óceánnak a spanyol, francia oldalát. És ekkor kaptam egy üzenetet, hogy Dél-Afrikában, ahol én már jártam előtte, és nagyon szerettem a helyet, hogy van lehetőség arra, hogy 3 éves szerződést kössek, és akkor leutaztunk, akkor már ketten, akkor utána deszidált a volt évfolyam társam, a hölgy, akit később elvettem feleségül, és aztán így kerültünk le Dél-Afrikába. És ott a partmenti hajózáshoz kerültem. Na most körülöttünk, akkor kezdődtek ezek, meg akkor már folytak is, de akkor is kezdődtek ezek a felkelések. Tehát Mozambikba, Angolában, följebb Kongóban, és ezeknek a fegyverszállítás, tehát a Dél-Afrika látta az ottani felkelőket fegyverrel, és hát ezekben megint belekeveredtem, úgyhogy egy olyan jó egy-másfél évig szinte csak ezt csináltunk.
És mikor kezdődött az életében az az időszak, ami valószínűleg ennél sokkal érdekesebb volt, amikor tudósokkal, kutatókkal, filmesekkel mehetett az Antarktiszra?
Ezután, a szerződés után a Dél-Afrika legnagyobb, tehát a Nemzeti Hajózási Vállalata szerződtetett le, mégpedig úgy, hogy mint egy szabadúszót, tehát nekem szerződést kellett csinálni minden 3 vagy 5 évre. Uh-huh. Ezt én akartam így, mert nem akartam alkalmazott lenni. Tehát akkor azt mondják az emberek, hogy így meg úgy meg. De így magam tudtam megválasztani mindig egy más területet. Ez egy nagyon gazdag vállalat volt, volt saját repülő vonala, ugyanúgy vittek árut, mint utasokat, és volt szállodaláncolata, és mindenféle ilyen a hajózásnak mellékágában benne volt. Tehát, hogy új hajókat valahonnan el kellett hozni valahova, és én ezekbe szerettem volna, hogy benne lenni, és sikerült is egy néhány ilyen idézőjelbe húzást megtenem, és van egy kutatóhajó, ami szintén kapcsolatba állt ezzel a Safmarinnak nevezett nemzeti vállalattal, de ugyanakkor a futtatása az a környezetvédelmi minisztériumhoz tartozott. Szóval úgyhogy engem transferáltak oda, és akkor ezzel jártam le a déli sarokra, úgyhogy hát az Antarktiszra, és összesen 48 expedícióba vettem részt, hogy utána számoltam.
Ez mind az Antarktiszon volt?
Nem. Ebből 9 expedíció esett az Antarktiszra. Igen, szóval 9-szer voltam az Antarktiszon, de különben amit el tud képzelni, Ilanám, ami a tengerkutatással és a szigetcsoportoknak újra térképezésével, meteorológiával és mindenféle tudomány az ózonluktól kezdve egészen le a tengerfenéken a élőlények, amit föl kell fedezni még, meg föl kell hozni, valahogy mindenben benne voltunk, úgyhogy ez minket állandóan, minket is filmeztek, mert hát ez egy ilyen életkép volt a földön futóknak. Másrészt pedig mindig volt velünk filmstáb.
Akkor is, amikor nem kifejezetten filmesekkel, tehát például nem akkor, amikor az Attenborough-féle stábot vitték kifejezetten az Antarktiszra, hanem állandóan volt jelen egy filmstáb, aki önöket
hát az érdekesebb utaknál. Voltak olyan utak, amikor hát természetesen, mert a hajó hajót ki lehetett bérelni nagy intézmények vagy világszervezetek, hát ez a UNESCO által volt különben az egész támogatva ez az egység. Úgyhogy attól függ, hogy mit csináltunk, hogy mi volt a profil.
Ezekből a kutatásokból, hiszen mindegyikről nem tudunk beszélni, de azon kívül, hogy ön a hajót navigálta, mint kiderült, hiszen navigációs mérnök is lett, mennyire tudott belefolyni? Tehát elment mondjuk az Antarktiszra, azon kívül, hogy kinézett a hajón, tudta pontosan, hogy mi az, amit keresnek, hogy milyen ott az élő világ, hogy hogyan tudja hozzásegíteni a tudósokat ahhoz, hogy megtalálják azt, amit akarnak?
Természetes. Ez tulajdonképpen nem abból áll, hogy az ember naponta nem tudom, 2-4 órát fönn van a hídon, és vezeti a hajót. Az egész navigáció, az egész expedíciónak a navigátora voltam, ez beleértve 2 csapatszállító helikopter, tehát nagy katonai helikoptereket, amiben 20-30 ember félt el.
Ez rajta volt a hajón?
Ezeket vittük bele magunkkal, igen. Ezek ilyen speciális a déli körmények közé átalakított helikopterek voltak, és mivel én voltam az első, aki használ GPS-t, az akkori GPS-t, tehát másképp Szetnemnek hívták, de mindegy, de az a rendszer különben, ahhoz hasonló rendszer. Ez egy ilyen hordozható volt, tehát át tudtam tenni a helikopterekbe, és kijött parancsba a légierőktől, hogy nem szabad a Antarktisz felett, tehát ahol tényleg nagyon könnyen el lehet tévedni a helikoptereknek, nem szabad modern navigáció nélkül elindulni. Most ezek a helikopterek még mágneses tűvel működtek, ami a déli sarok közelében azt jelenti, hogy lehajolnak, ott van közel a déli mágneses sarok, és lefelé mutatnak, és nagyon megbízhatatlanok. Úgyhogy ez nekem pont kapóra jött.
Mekkora volt ez a GPS akkor?
Jó, hát az egy ilyen kisebb fajta bőrön volt.
Ugyanúgy, az, mint ami, az első mobiltelefon.
Hát valami hasonló, még talán is nagyobb volt az egész. De hát nagyon jó volt, és mázlim volt, hogy nekem volt először képesítésem használni ezt. Úgyhogy, na most visszatérve a kérdésére, az egész expedíciónak a navigátor az abból is állt, hogy ezeket a tudósokat el kellett vinni bizonyos helyekre, kihelyezni a jégre, összeszedni őket. Ezek kimentek a helikopterre, ledobtuk őket, és valahol megbeszéltük, hogy egy hét múlva találkozunk itt és itt, tehát koordinátákat adtak meg. Ezeket a koordinátákat csak úgy lehet megtalálni ott abban a nagy fehér semmibe, hogyha az ember precízen a műholdakkal navigál oda. Azelőtt is megcsináltak természetesen, de akkor nagyon kalandos volt megtalálni valakit, vagy nagyon sok probléma akadt, hogy eltűntek az emberek is, eltűntek meg a helikoptersért vissza.
De ez önnél nem fordult elő?
Nem, hála. Hát egyszer volt egy lezuhanás, de az technikai okokból volt.
Na, akkor itt folytatjuk majd a hírek után a lezuhanásnál Somogyvári D. Györggyel.